Lélekben. Kadarkai Endre műsora. Köszöntöm Önöket újra itt a Lélekben. Ma a kamaszkori kríziseket járjuk körül. Először a téma egyik szakértőjével, a mindenről könyvet is író Labanc Dániel klinikai szakpszichológusra beszélgetek. Azt mondja a szakirodalom, ha jól olvastuk, hogy ez tulajdonképpen egy normatív krízis. Ez annyit jelent, hogy megúszhatatlan?
Gyakorlatilag igen. Azt jelenti, hogy egy olyan a normatív krízis egy olyan krízis, ami törvényszerű, hogy túlesünk rajta, meg történik mindenféleképpen. Ez egyébként az Ericssonnak a pszichoszociális fejlődés elméletéből fakad, vagy ott, ebben a fejlődés elméletben a legismertebb ez a kifejezés. Pontosan azért, mert Erikson ilyen normatív krízisekre, pszichoszociális fejlődési szakaszokra bontotta a fejlődés menetet, és a kamaszkornak a krízise az az identitásnak a kialakítása.
És mit jelent pontosan? Tehát ahhoz képest, ami korábban volt, ami történt, tehát mondjuk a gyerekkor, elkezdjük megismerni, kitalálni, felfedezni, hogy voltak éppen kik is vagyunk mi valójában?
Hát egy kicsit távolabbra indítanám, mert hogy egyrészt egy kis sztori jut az eszembe, amit a könyvünk bemutatóján a Fiala Borcsa mesélte el, aki a könyvbemutatót vezette, hogy egy barátnője mesélte neki azt, hogy az egyik napon, vagy egyik este a cuki, kedves, aranyos kisbabáját lefektette az ágyba, jól nevelt, jó illatú, kis helyes kisgyereket, és másnap felkelte egy büdös, morgós, rosszkedvű, mindenbe belekötő kamasz gyerek. És hogy gyakorlatilag tényleg ez egy ilyen nagyon gyors és nagyon hirtelennek tűnő változás a szülőknek a szemszögéből, és tulajdonképpen arról van szó, hogy ez egy olyan genetikusan kódolt fejlődési ugrás, amiben nagyon sok változás történik.
Milyen változások történnek?
Mondhatjuk most itt a közhelyesen sokszor elhangzó dolgokat, hogy egyrészt egy nagy testi növekedés történik, tehát megnyúlnak a végtagok, megnyúlik, megnő a kamasz gyerek, elkezd lötyögni, elkezd saját magában is megbotlani, a saját kezében, lábában. A hormonális változások is kifejezetté válnak, tehát gyakorlatilag megváltozik a hormon háztartás, egy nemi érés is beindul, megváltozik a központi idegrendszer, korábban kialakult idegrendszeri kapcsolatok eltűnnek és újak alakulnak ki, és ez egy nagyon hosszú és fáradtságos és fáradalmas folyamat magának a kamasznak, a serdülőnek is.
Azt olvastuk, hogy a frontális lebeny, tehát az agy frontális lebenye sem éri el a végső formáját, azt a 20-as évek végén így nyeri van, el. De ilyenkor is történik a változás, mármint a kamaszkorban.
Így van.
És ez az, ami felel azért, hogy jó döntéseket hozzunk, hogy racionalizáljuk a döntéseinket, az indulatszabályozás, az impulzus szabályozás egyik felelőse mindez.
Hát meg a tervezés, a szervezés, a cselekedeteink következményének a felmérése, ez mind a prefrontális kéregnek a feladata gyakorlatilag.
Tehát igen. Biokémiai magyarázata is van annak, hogy impulzívabbak, türelmetlenebbek, lázadóbbak, dacosabbak, forrófejűbbek?
Így van, hát a Szél Dávid barátom és kollégámnak van egy nagyon jó hasonlata erre, ő azt mondja, hogy képzeljünk el egy olyan autót, aminek már tökéletesen működik a gázpedálja, de a kormánymű és a fékrendszer még fejlesztés alatt áll. Tehát gyakorlatilag tulajdonképpen valami hasonlóról van szó, hogy mindazok a funkciók, amiket te is felsoroltál, mindazok a szabályozó funkciók, gátló funkciók, tervezésért, végrehajtásért felelős funkciók, azok csak a 20-as évek végére fejlődnek ki. Ugyanakkor meg a társadalom és a közösség már akár egy 13-14 éves kiskamasztól is érett és felelős döntéseket vár el, gondoljunk csak arra, hogy egy továbbtanulási döntést kell meghozni 12-13 évesen. Hát mit tudja még egy 12-13 éves, hogy majd mi lesz vele, és egyáltalán nem látja be azt az utat, ami még előtte áll.
Gyakoriak ugye a fekete-fehérben való gondolkodások, nevezetesen, hogy annyira árnyalatlan vagy differenciálatlan a világhoz való viszonyuk, hogy nagyon kategórikusan képesek látni.
Igen, és ezt nagyon sokszor a külvilág provokációnak veszi, provokációként éli meg, holott valójában csak arról van szó, hogy a kamaszok nagyon-nagyon szeretnék kipiszkálni az igazságot a világból, a felnőtt világból, és nagyon-nagyon érzékenyek arra, hogyha az ő kérdéseikre nem hiteles válaszokat kapnak, hamis válaszokat kapnak, vagy nem őszinte válaszokat kapnak.
Tehát tulajdonképpen a szülőket, a tanárokat a világot provokálja azáltal, hogy nagyon éles, nagyon kihívó kijelentéseket tesz, és ezáltal valamifajta indoklási kényszernek teszik ki mindezt.
Egyrészt igen, másrészt pedig a saját hatását is tesztelgeti ezzel a külvilágra, és azt próbálgatja, hogy ha én valahogy viselkedek, vagy valamilyen provokatív dolgot csinálok, akkor hogy reagál a külvilág? És mi történik akkor, hogyha én így vagy úgy cselekszem, vagy így vagy úgy nem cselekszem?
Mit tud tenni ilyenkor egy szülő? Tehát, hogy ehhez azért óriási nagy türelem kell.
Igen. Hát egyrészt kimondtad a húsz szót, hogy ez egyrészt nagy türelem kell, másrészt meg hát a szülő is emberből van, és ez nagyon sokszor rettetesen bosszantó tud lenni. Én azt gondolom, hogy az, hogyha megpróbálunk valamelyest felkészülni arra, ami ránk vár, hogyha közeledik a kamaszkor, az nagyon sokat tud segíteni, hogyha megpróbáljuk megérteni, hogy mi történik ilyenkor. És hogy egy kicsit visszautaljak a Erik Erikssonnak a pszichoszociális fejlődés modelljére, ő például azt mondja, hogy ebben az életszakaszban, tehát a kamaszkorban előkerülnek a korábbi életszakaszok, a korábbi kríziseknek a problémái és megoldatlanságai is akár, hogy újra lehetőség legyen arra, hogy ezek a helyükre kerüljenek. És hogy felmerül, vagy újra előjön a bizalom kérdése, bízhatom-e a külvilágban, magamban, újra előjön az autonómia kérdése, mennyire vagyok én autonóm, önálló személy, a kezdeményezés kérdése, a teljesítmény kérdése, ezek mind-mind-mind egy ilyen nagy turbulens néhány évben kulminálnak, vagy jönnek elő újra, és ezeket látjuk, és ezeket mutatja ez az időszak a kamasz szemszögéből. Tehát például az, hogy én mondjuk a párkapcsolataimban vagy a párkapcsolatban tudok-e bízni önmagamban, vagy bízhatok-e a másikban például, vagy a szerepeim, amiket elkezdek próbálgatni. És ez is egy nagyon-nagyon fontos sajátosság ennek az életkornak, hogy elkezdenek szerepeket kipróbálgatni. És hogy az előző kérdésedre is egy picit visszatérjek, és válaszoljak, hogy miért vannak ez a sok szélsőség. Például azért is, mert kipróbálják magukat különböző szerepekben. Azt látjuk, hogy az egyik héten még az egyik szubkultúrának a különféle sajátosságait, vagy dolgait aggatja magára, akár az öltözködésben, aztán egy-két-három hét múlva pedig valami egészen más, hogy öltözködik, és gyakorlatilag ezek abban segítenek, hogy mindenféle tét nélkül kipróbálhassam magam, olyan helyzetekben, amiknek aztán később majd akár tétje is lehet.
A szülő ilyenkor nagyvonalúan kell, hogy mindezt lássa, kezelje, és ezt tudja be egy sor, mint a megfelelő állapotának, hogy 3 hét múlva majd a meglepülés legcsekélyebb jelen nélkül kell, hogy regisztrálja, hogy megint történt valami másfajta szubkultúrához való tartozás. Igen. Például pár konkrét esetre azért kitérnék, az egyik például, hogy megfigyelhető valami fajta szülőkkel szembeni, nem is lázadásnak nevezném, önmeghatározás, például, és ezt azon a könyvetekben említitek, hogy például liberális szülők gyerekei gyakorta kezdenek el rasszista felhanggal élni, vagy megpróbálnak olyasfajta kultúrához tartozónak mutatni magukat. Ez hát, miért van?
Hát ugye itt arról van szó, hogy...
És
hogy
behelyettesíthető természetesen mind a kettő.
Igen, ahhoz, hogy én rájöjjek arra, hogy ki is vagyok én valójában, ahhoz el kell távolodnom attól a családi mintától, azoktól az értékektől valamelyest, amelyeket kaptam. És azt szoktam mondani ilyenkor a szülőknek, hogy azért kell eltávolodni, hogy kellő távolságból tudjak ránézni ezekre az értékekre, és el tudjam dönteni azt, hogy ezek közül, az értékek közül mi az, ami az én számomra önazonos.
De miért jár kéz a kézben mindezzel, hogy az ott esetben még provokálja is, bántja is a szülő világképét és értékrendjét.
Nem feltétlenül az a célja ennek, hogy a szülőt provokálja és bántsa, hanem az a célja, hogy valami nagyon mást próbáljon ki, mint eddig.
Ő teszteli a szülő reakcióját, vagy inkább a saját maga világképére kíváncsi?
Valószínűleg is. Tehát, hogy attól, hogy mondjuk egy kamasz elkezd akár ilyen ordas eszméket hangoztatni, attól önmagában még nem kell feltétlenül megijedni. Nyilván egy ilyen vitába érdemes belemenni, vagy beleállni, és hitelesen beleállni, hogyha szükséges, de ez nem jelenti azt, hogy akkor egészen biztosan náci lesz a gyerekem. Persze aztán az, hogyha ebbe valaki beleragad hosszú távon, az már egy másik kérdés, de önmagában az, hogy az én kamasz gyerekem pontosan valami nagyon a családi értékrendelés mintákkal ellentétes viselkedést, eszmét, hitrendszert, egyebet próbál ki, és húz magára. Ezt egyébként Lush Iván nyomán akár még ezeket is nevezhetjük identitás protéziseknek, mert hiszen ezek készen kapott identitásokat jelentenek, és ezekből belebújik, és megnézi, hogy milyen ez neki, és milyen ő ebben. És aztán ezekről viszonylag hamar ki is derül, hogy ezek időszakosak, ezek nem maradandóak. De szokták azt is mondani, hogy aki közelről néz, az keveset lát, és éppen ezért minél távolabbról néz rá egy kamasz gyerek a saját szülői vagy családból hozott érték rendjére, annál átfogóbban tud rá valamilyen saját választ adni, és annál jobban tudja majd a saját értékrendjében valahogy elhelyezni. Nem biztos, hogy ő azt maradéktanul a magáévá fogja tenni, és ez egyáltalán nem is baj. Hiszen nagyon sokszor azt is látjuk, különösen azoknál a gyerekeknél, vagy kamaszoknál, akiknél nincsen semmi probléma, kamaszkorban minden sima, nincsenek ilyen jellegű ellenkezések, vagy viták, vagy provokációk, hogy sokszor azt látjuk, hogy ennek az az oka, hogy kritika nélkül elfogadnak bizonyos értékeket, és nem vizsgálják meg
de miért?
Őket. Azért, mert ez is egyfajta identitásnak egyfajta identitás krízis kimenettel, ezt Marcia korai zárásnak hívja, amikor elfogadom, hogy nekem az az utam, ami az apukámnak, hogy akkor én nekem is orvosnak kell lennem, és valójában nem próbálom ki, nem challenge-elem meg saját magamat, hogy és például azért, mert mondjuk szorongok attól, hogy mi lesz akkor, hogyha én a szülőmet provokálom, vagy hogyha én merek ellentmondani egy ilyen, mondjuk adott esetben egy nagyon erős családi elvárás rendszernek. De mert ugye sokszor ez egy konfliktus, ez krízis.
De ezt ugyanolyan normálisnak tekinti a szakirodalom, hogyha valaki ennyire kritikátlanul képes a szülőkhöz képest idomulni, meghatározni saját
magát? Nem, hát nyilván ez nem egy saját identitás, ez ebből lehet aztán később mondjuk egy életközépi válság, amikor rájövök arra 40-50 évesen, hogy hát hoppá, nem a saját életemet, nem az én döntéseim alapján élem az életemet, hanem valamit elfogadtam, és nem néztem meg, hogy én valójában mit szeretnék.
Te azt szoktad tanácsolni a szülőknek, hogy szabjanak határokat, hogy legyen mit átlépni a gyereknek.
Van, igen.
Ezt megmagyarázod, hogy mire gondolsz pontosan?
Arra gondolok, hogy az, hogy egy kisgyereknek szabunk határokat, az magától értetődő, mert azt gondoljuk, hogy mi jobban tudjuk azt, hogy ő hogy van, vagy milyen keretek között és határok között van biztonságban. A kamasznak is szüksége van határokra és keretekre, de pontosan azért, ahogy mondod, hogy nem azért, hogy soha ne lépje át őket, hanem azért, hogy legyen mit átlépnie. Amiről eddig beszéltünk, pontosan erről szól, hogy ha van egy olyan határ, vagy egy keret, amiben én kipróbálhatom saját magamat, tehát nem tudom, megbeszéljük, hogy nem tudom, 11 órára gyere haza, és ő 11-re jön, akkor egyrészt ne legyünk meglepve, mert valahol
Tehát, hogyha pontosan jön, most úgy érted?
Nem, bocsánat, nem. Tehát, hogy ha ő ezt átlépi.
Tehát, hogyha megbeszéltek 11-et, és mondjuk fél 12-re bocsánat, jön.
Igen, tehát, hogyha megbeszéljük azt, hogy 11-re gyere haza, és mondjuk 12-re jön haza, akkor ne legyek meglepve, de legyen az benne a fejemben szülőként, hogyha én nem szabok semmilyen határt, akkor ő addig fog menni, amíg valamilyen keretbe, valamilyen határba bele nem ütközik. Mert hogy biztonságosan fejlődni keretek és határok között lehet, hogyha nincsenek szülői keretek, vagy nincs a közösség által megszabott, meghatározott, vagy a család által meghatározott keret, akkor addig fog menni a kamasz, amíg nem talál egy olyan keretrendszert, vagy egy olyan határt, ahol ő a saját hatását ki tudja próbálni.
Mondjuk a törvény adta keretekre, és próbáljon már egy kicsit
így van, például
szélesíteni.
Uh-huh. Így van.
No, de igen. Ezzel egyszer mind azt is mondod, hogy az a gyerek, aki mindenkor 11 órás megbeszélt időpont.
Nem, azért ez ennél ez komplexebb nyilván.
22:59-kor otthon van, tulajdonképpen ő valamit elmulaszt, amin át kellene esnie?
Nem feltétlenül ez csak ilyen, ez egy példa, tehát hogy ez nagyon sokféle módon megnyilvánul.
Világos, hogy a túlzott engedelmesség az sem feltétlenül jó irány.
Nem feltétlenül jó irány, én ezt gondolom. Azt gondolom, hogy kell, hogy kipróbálja magát, kell, hogy megnézze, hogy mi történik akkor, hogyha ő akár megbeszélt kereteket átlép. És persze, hogy mondjam, nem mondom azt ezzel, hogyha valaki szabálykövető és minden megbeszélt dolgot betart, akkor az valamilyen kóros dolog, de valahol azt gondolom, hogy valahol kell, hogy legyen valamilyen keretrendszer, valamilyen felület, ahol én tudom próbálgatni a saját hatásomat, ahol meg tudom nézni, hogy mi történik. És erre a legbiztonságosabb terep a család és a szülő. És az ugyanakkor meg nagyon fontos, hogy ezek a keretek legyenek rugalmasak, és lehessen alkudni, legyen lehetőség arra, hogy kompromisszumokat kössünk, és ezek a keretek egy tanulási lehetőséget jelentsenek,
tehát,
vagy
egy
fejlődési terep legyen.
Tehát, hogy értem, az a jó pedagógia, hogyha 11-re beszéljük meg, ő 11:30-12-kor jön, ezt még kellő nagy vonalossággal lehet kezelni, de a következő határátlépésnél már ki kell jelölni az irányjelzőt, hogy ő mégiscsak megtette a magáit, nem?
Nem feltétlenül, hanem hogyha ez megtörténik, akkor lehet erről beszélgetni, hogy mi történt, miért jöttél később. Ha azért, mert jól érezted magad, akkor beszéljük meg, hogyha tök jól érzed magad, akkor küldj egy üzenetet, hogy apa, szeretnék még maradni, nem gond. Szóval, hogy erre a rugalmasságra gondolok, és arra a rugalmasságra, vagy arra, amit ez a rugalmasság eredményez majd, hogy képes lesz figyelembe venni azt, hogy én nem azért szabok határokat vagy kereteket szülőként, mert nincs jobb dolgom, vagy ez a heppem, hanem azért, mert nekem ő fontos. És hogy ennek az egésznek az alapja a mi kapcsolatunk kell, hogy legyen, és az, hogy a mi kapcsolatban maradjunk egymással, jól tudjunk egymással, kommunikáljunk egymással, és képesek legyünk rugalmas megállapodásokra.
Azt írjátok a könyvben, hogy nagyon furcsán működik olyan értelemben egy kamasz, hogyha egy szülő akarja motiválni, akkor nem biztos, hogy ő azt meg akarja csinálni azok után, ha rájön, hogy a szülő szándékával találkozik az ő korábbi motiváltsága. Hogy kell akkor egy gyereket motiválni?
Hát
egy kamaszt, beszéljünk az egyszerűség
kedvéről. Az a rossz hírem van a szülők számára, hogy ez a feladat, ez kikerül az ő kezükből. Tehát, hogy ezt úgy kell elképzelni, ezt a történetet a könyvben is leírom, vagy említem, hogy van egy ilyen emlékem, amikor életemben először 13-14 évesen úgy döntöttem, hogy én most akkor leülök és felkészülök a történelem témazáróra, és saját akaratomból úgy, hogy erre senki nem kényszerít, vagy senki nem kér számon, én ezt megteszem, és leültem, elkezdtem tanulni, és elkezdtem érezni azt az érzést, amit az jelent, amikor az ember saját meggyőződésből valamibe belekezd, és motivált arra, hogy ezt ő elérje, végrehajtsa valamilyen cél érdekében, valamilyen erőfeszítést tegyen. És akkor az én édesanyám minden hátsó és rossz szándék nélkül bekopogott, benézett a szobába, és annyit kérdezett csak, hogy ugye tanulsz, és ebben a pillanatban ment el a kedvem az egésztől. Mert gyakorlatilag elvette, mondhatni tőlem, azt a motivációt, azt a saját belső motivációt, amit én valahogy magamnak végre megtaláltam.
De ha nem egy szülő kérdezi meg, hanem mondjuk az egyik iskolatársad, ez a fajta váltás ez nem következik be?
Nem feltétlenül, erre azt hiszem, hogy valószínűleg kevésbé, valószínűleg nem, és azért nem, mert hiszen itt a leválás az a szülőről és a családról történik, eddig a motiváció és a számonkérés és a terelgetés és a teljesítménnyel kapcsolatos feladatok, azok a szülő kezében voltak.
Tehát törvényszerű, hogy mást kell akarjak, mint amit a szülő.
Így van, igen. Tehát nem feltétlenül kell, hogy mást akarjak, de én kell, hogy akarjam. És hogy ez egy picit olyan, mint a dackorszakban 3 évesen, hogy én akarom, én csinálom, ne segíts. És hogy ez egy nagyon nehéz lépés szülőként, hogy hátrébb lépjek, és ne körözzek ott folyamatosan a gyerek feje fölött, ne gondoljam azt, vagy próbáljam meg elviselni azt a kínzó tudatot, hogyha neki most romlanak a jegyei, akkor egészen biztos meg fog bukni az érettségén, és semmire se fogja vinni, és egy híd alatt fog lakni 20 év múlva. Az is törvényszerű, hogy amikor a gyerek elkezdi ezeket a funkciókat gyakorolni, akkor hát honnan tudná, hogy ezt hogy kell csinálni? Nem fogja tudni ezt egy felnőtt fejével, vagy egy felnőtt eszköztárával, sem a teljesítményt, sem a motiváció fenntartását, sem semmit csinálni. Mégis azt várjuk egy csomószor tőlük, hogy erre képesek legyenek.
Tehát ilyen értelemben a szülőnek a mozgástere, hogy motiválja a gyerekét, az a nullával egyenlő.
Én azt gondolom, hogy inkább bíztatni érdemes, vagy azt mondani minél többször, vagy azt közvetíteni, hogy bízom benned, bízom abban, hogy te képes vagy arra, amit te szeretnél elérni. Mi a motiváció? Tehát azt szeretnénk mindannyian szülőként, hogy a gyerekünk belső motivációból cselekedjen. Amit ő csinál, az ne azért legyen, mert valamilyen jutalomtól vagy büntetéstől fél, hanem azért, mert az ő belőle jön, mert ő azt akarja. De ahhoz, hogy ez megszülethessen, ezt neki ki kell alakítani a magában, és a kudarcokon és sikereken keresztül vezet az út, és ez egy göröngyös út, és hogyha én ettől meg akarom óvni, meg akarom védeni, és nem merem az ő kezébe adni ezeknek a döntéseknek a felelősségét, és nem merem hagyni időnként akár elbukni is, akkor valójában mindig magamnál tartom a kontrollt, és akkor történik meg az, hogy ez a belső motiváció, ez nem lesz a gyereknek a sajátja, nem lesz teljes, mert mindig kívül van a motiváció, mert sosem kapom meg azt a bizalmat, hogy de igen, én tudom, hogy te erre képes vagy.
Végezetül Vekeri Tamás egyik gondolatát gondoltam, megkérdezem tőled, ő azt mondta, hogy a kamaszt csak a kamaszkor előtt kell és lehet nevelni. Ez azt jelenti, hogy 12 után ez neveszett fejszennyele?
Hát ő azt mondja, hogy együttérés van, és ezzel egyetértek mélységesen. Egy kamasznak az a vágya, hogy őt partnerként kezeljék. Én azt gondolom, hogy minden kamasznak van egy olyan, minden serdülőkorban lévő embernek az egyik legfontosabb vágy, hogy őt vegyék komolyan, hogy figyeljenek rá, hogy fontos legyen. Akkor is szeressék, hogyha ő éppen elviselhetetlen. Akkor is értékeljék, amikor ő éppen kígyót békát kiabál a szülőre. Ez nagyon-nagyon nehéz. És azt is mondja Vekerdi, hogy ezt az időszakot túl kell élni, ki kell bekkelni.
Ez marad a szülőknek.
És részben ezzel is egyet tudok érteni, igen. És nagyon sok dologról nem beszéltünk most, mert ez egy olyan komplex, és olyan sokféle változással és sokféle problémát megjeleníteni képes időszak, hogy tényleg gyakran csak kapkodja a fejét a szülő, de tényleg azt tudom mondani, hogy ha megpróbáljuk érteni azt, hogy mi történik, megpróbálunk, hogyha nagyon meg is ijedünk egy-egy ilyen nagyon szélsőséges reakciótól vagy dologtól, vagy nagyon fel idegesít bennünket, akkor egyrészt azért azt gondolom, hogy ezt megengedhetjük magunknak, nem kell tökéletesnek lenni, és nem kell mindent elviselni, és időnként ezeket ki is lehet mondani, de valóban ez sokkal inkább az egyezkedésnek és az együttélés megtanulásának az időszaka. És én azt gondolom, hogy szerintem tehát az borzasztó fontos, hogy minden egyes ilyen helyzetre tudjunk aztán úgy tekinteni szülőként, hogy én nem megtanítani szeretnék megmutatni, vagy megmondani valamit az én gyerekemnek, hanem valahogy abban hinni, hogy ezekben a nehéz és sokszor fájdalmas helyzetekben, bukásokban, kudarcokban, pozitív érzelmekben, elfogadásban, szeretetben ő valahogy épülni és fejlődni és haladni tudjon.
Nagyon szépen köszönöm.
Én is köszönöm.
Lobonc Dániel után következzék Molnár Zoltán. A 21 éves fiatalember nemrég hagyta maga mögött a kamaszkort. Azt mondja, ő is átesett az összes félelmen és bizonytalanságon. Nyíltan vállalja az akkor elkövetett hibákat is. Egy François Dolto nevű francia pszichológus szerint a kamaszkor a legkiszolgáltatottabb szakasza egy ember életének. Így 21 éved tapasztalatából ezt meg tudod erősíteni?
Hú, ez egy jó kérdés. Szerintem most már talán azt tudom állítani, hogy kezdek kilábolni a kamaszkorból, de nem akarok ilyen ennyire előrehaladni konklúziókkal. Szerintem bizonyos szempontból igen, nem úgy kiszolgáltatott, mint mondjuk egy kora gyerekkor, amikor konkrétan így fizikai függőségbe vagy a szüleiddel, és elengedhetetlen a folyamatos figyelmük, hanem sokkal inkább olyan szempontból, hogy elkezdenek bekapcsolódni olyan témák az életedbe, amik leginkább, így hogy mondjam, inkább egzisztenciálisabb kérdések, így az identitásodhoz kapcsolódnak, meg más olyan dolgokhoz, amik korábban így a gyerekkorodban, vagy ilyen kis tini korodban még nem jönnek elő, és ezek nagyon, valahol nagyon fragilissá teszik az embert, és...
Fragilissá?
Aha.
Az mit jelent?
Hát én ezt úgy értem, hogy mivel ilyenkor az identitás, meg szerintem az önkép, meg az önhatékonyság az, hogy milyen hatásra tudunk lenni a környezetünkre, ez egy ekkor alakul ki, és ezek nagyon új érzelmek, nagyon új motivumok szerintem az ember életébe, és ezek hirtelen ütnek be szerintem egy tinédzsernek, és baromira nehéz ezekkel megküzdeni, hogy ezek hirtelen fontossá válnak, és hirtelen olyan dolgokká válnak, amire figyelni kell, vagy amivel törődni kell, de hogy ezek úgy válnak olyan dologgá, hogy ezzel semmi tapasztalatunk nem volt, csak így láttuk azt, hogy idősebb fiúk, lányok már mással foglalkoznak, mint hogy folyamatosan csak kimenni focizni, vagy mit tudom én mi, és mindegy, nagyon-nagyon új élmény, és nagyon nem nincsenek szerintem a tinédzserek arra felkészülve, hogy ezzel megküzdjenek. Ezek mindig is egy ilyen tinédzseres daccali egyértelműek lesznek, vagy hogy úgy fogjuk kifejezni, ja persze, én ez az, amaz vagyok, meg ez az, amaz csinálom, csak közben pedig legbelül mégis van egy nagyon nagy bizonytalanság, de egyben nagyon nagy kíváncsiság, ami igazából azt jelzi, hogy ezek a folyamatok így megkezdődtek.
Na nálad hogy kezdődött? Tehát mi volt az első olyan jel, amire most így, ha visszagondolsz, akkor úgy nyakon tudod csípni, hogy most már kevésbé az érdekelt, hogy kirohangáljatok a fiúkkal focizni?
Fú, ez egy jó kérdés. Szerintem ezt a szüleim is megkezdték ezt a folyamatot, vagy én egy utolsó gyerek vagyok.
Három gyerekből. Idősebb testvéred.
Igen.
Hát jó nagy rutinja volt akkor a szüleidnek.
Volt, abszolút. Nem tudom őket amúgy nagyon semmiért se hibáztatni, vagy szerintem összességében, nem tudom, erre ki fogunk jobban térni, de abszolút szerintem jól menedzselték le így a felnevelésemet. De olyan 12 éves kor magasságában, így körülbelül most én nagyon lesarkítva az, hogy hozzám vágtak egy Budapest bérletet, meg zseppénzt, és így mondták, hogy adjö. Hogy így tessék, lássál világot, így is mentél már moziba, meg ilyesmi, most ne a vonaljegyeket vett, hanem itt a bérleted, meg kaptam telefont, és akkor ez egy kázi, megkaptam így a zöld lámpát arra, hogy így itt a szabadság, és így kezdj ezzel, amit szeretnél.
Éltél vele?
Nem.
Nem?
Utána még szerintem másfél évig otthon ültem, és gépeztem.
De miért?
Hát azért, mert valahogy még így nem ütette meg az inger küszöbömet, nem tudom, későn érő voltam talán, vagy csak annyira szerettem otthon lenni, vagy ezekkel a dolgokkal így nem foglalkozni, vagy annyira féltem ezektől az új élményektől, de aztán így kicsit a, talán ilyen extrovertált létemből, meg kíváncsiságomból fakadóan olyan 14 évesen már úgy igazán elkezd így bökni az orrodat, hogy mit gondolnak mások, meg mások mit csinálnak, és akkor így elindulsz így a, nem tudom, elindul suli után ide-oda, elindulsz egy kicsit az estébe, és akkor ez így szépen így kialakul. Hogy
bulizgatni?
Ez, persze. Meg más dolgokat csinálni. Vagy nem feltétlen most csak a bulizásra gondolok, hanem az, hogy nem az van, hogy suli után még mondjuk talán beszélget valakivel egy órát, aztán pedig utána hazamész, hanem elmenni utána, mit tudom én, a parkba, vagy mit tudom én most, hogyha kellene mondanom, ilyen tipikus budai gimis tevékenységeket, így kiülni a Városmajorba, vagy a Moszkvára, ott bandázni, Millenárisra, és akkor ezek is szépen lassan elkezdődnek. Szóval nem csak feltétlenül a buli, hanem kialakul szerintem egy ilyen közösségi élmény is, vagy így felértékelődnek az ilyen bajtársi viszonyok, vagy így a lányok felé való érdeklődés, vagy így ilyesmik, és ezek szerintem így kicsit így újra struktúrálják az ember életét.
De ez is azzal volt egy idejű, amikor kiszabadultál? Tehát amíg te gépeztél otthon, akkor a lányok például, hogy ezek a középiskolai szokások nem nagyon érdekeltek
téged. Hát biztos, hogy érdekeltek amúgy, csak valószínűleg nem annyira, meg valószínűleg amennyire még nem érdekeltek, azzal egyenes párhuzamban annyira féltem, hogy ezekkel a dolgokkal így foglalkozzak, szóval így nagyon ezeket így kicsit így félretoltam, és
te például erről beszéltél magammal. Barátaiddal?
Biztos, hogy beszéltem. Őszintén nem tudnék most már így konkrét emlékeket felhozni erről, de valószínűleg ez téma volt, biztos, hogy beszéltünk ilyenekről.
És az ital, vagy a drog, az mikor és hogyan szüremkedett be a ti életetekbe?
Ezt most próbálom egy ilyen katalógusba rendezni. Hát, szerintem az ital, ez mindig is, mivel Magyarország az egy olyan normatív környezetet képvisel, ahol az ital az alapvetően a felnőtté válásnak egy fontos része, ezért az mindig is az életemet kísérte, mondjuk úgy, hogy édesapámnak a borába, vagy étterembe belekortyolni, vagy valami ilyesmi, szóval szerintem ez mindig is végig kísért engem, de azt, hogy mondjuk önszántamból elkezdjek inni, az ilyen 13-14 éves korom fele lehetett, inkább 13.
De azt azért csináltad, mert kíváncsi voltál, vagy azért, mert az olyan felnőttes?
Szerintem mind a kettő. Most nem tudnám azt mondani, hogy az egyik tényező az befolyásosabb volt a másiknál, de mind a kettő szerepet játszott.
És milyen volt?
Hát baromi katartikus.
Katartikus?
Aha, hát itt kontrollvesztés, teljes elveszed az eszedet, de közben pedig tök jól érzed magad, gátlástalan leszel, meg egy ilyen, hát így kialakít egy ilyen olyan társas élményt, hogy így fú, ebben egy másokkal veszel részt, és akkor ez egy ilyen, hát ez nem tudom, ez biztos, hogy kovácsoli kapcsolatokat.
Szorongást is old? Ha szorongtál.
Biztos, hogy oldott szorongást, csak ezt most szerintem ez kicsit így retrospektíven tudom azt mondani, hogy igen, oldott szorongást, de konkrétan akkor azért szerintem nem ittam ezzel a konkrét motivációval, hogy oldodjon a szorongásom.
A drogokat kipróbáltad-e?
Sok mindent.
Sok mindent?
Uh-huh.
Ezt a csorda szellem diktálta, vagy megint csak a kíváncsiságod?
Szerintem most ebben kicsit így belekötök így értelmileg, mert az, hogy csordaszellem vagy kíváncsiság, szerintem ez abban a korban így kéz a kézben jár, illetve most így utólag ezeket is szét tudom szálazni talán, de hogyha tényleg egy őszinte beszámolót akarok arról tartani, hogy mit miért kezdtem el, akkor ezt a kettő dolgot ezt nem tudom így külön kezelni annyira. Szóval, hogy így tényleg így karöltve ment a kettő. Hát biztos, hogy volt benne egy csordaszellem, de annak ellenére szerintem én egy viszonylag nyitott környezetben nőttem fel, és nem voltak nekem olyan, nem tudom, ilyen normabeli, vagy ilyen értékbeli akadályok, amik így akadályt álltak volna annak, hogy akár füvezzek, vagy akár más keményebb dolgokat is kipróbáljak.
Tehát azt mondták, hogy ésszel járj el, de találd meg a saját határaidat?
Szerintem ezt biztos, hogy ki is mondták, de azt garantált, hogy ezt sugalták. Édesanyám, szerintem apukámmal együtt, vagy nem tudom, hogy ki hozta meg ezt a döntést, de biztos, ők is azért küldtek el pszichológushoz nagy részt, mert hogy aggódtak amiatt, hogy tegyük fel, mennyit szívok.
Te jártál pszichológusnál?
Uh-huh.
De emiatt?
Szerintem ez volt az indok, mert én egy delegált kliens voltam legelején.
Ez mit jelent?
A delegált kliens az azt jelenti, hogy az, aki nem önszántából megy el pszichológushoz, hanem valamilyen hozzátartozója, valaki oldalöklődési, hogy tessék, így gyógyulj meg.
Te könnyen elmentél delegált kliensként? Nem olyannak tűz, mint akkor nagyon engedelmes.
Hát persze, hogy elmentem, mert izgalmas volt nekem.
Vagy jó, inkább nem, a kíváncsiság.
Igen, nem volt bennem ez, hogy éreztem az utalást a szüleimtől. Nyilván, és éreztem, hogy ebben van felülük egy nyomás, hogy gyerünk fiam, Jézusom, csinálj meg magaddal valamit, biztos, hogy volt ebben.
De mi milyen voltál te akkor? Buliból buliba?
Hát volt egy ilyen része, szerintem viszonylag elérhetetlen voltam, meg látszódott az, hogy baromira nem akartam törődni a szüleimmel így egyáltalán. Szóval, hogy így szerintem a bizonyos keretek között, mert szerintem valamennyire meg így megőriztem az érzékenységemet, meg a kíváncsiságomat bizonyos dolgok felé, szóval azt így le tudom így szögezni, sose futottam el nagyon durván a falig, viszont az kétségtelen, hogy amennyire szerintem egy tini próbára tudja tenni a szüleit, úgy próbára tettem őket, nem csak a viselkedésemmel, meg ilyen általános dolgokkal, jaj, engedetlen, meg lázadó, meg mit tudom mi, hanem olyan dolgokkal is, mint például ami a drogok voltak, amikkel nem volt korábbi tapasztalatuk.
Hát a másik három testvérednél az egy teljesen szűz terület volt.
Hát szerintem ahhoz képest, ahogy én csináltam, az biztos.
Azt mondod, hogy érinthetetlen voltál? Tehát nehezen lehetett hozzád férni? Uh-huh. Érzelmileg?
Szerintem biztos.
Szüleid, vagy a kortársaid részéről is?
Szüleim részéről biztosan, mert szerintem ilyen fejjel nagyon elutasító vagy, és mindenképpen le akarsz válni a szüleidről, hogy így kiváld a saját magad útját, viszont nagyon nem akarod magadnak bevallani, de nagyon támaszkodsz a szüleidre, hogy adjanak neked mégis valamilyen fajta iránymutatást, viszont ezt nem vagy képes, vagy nem vagy hajlandó explicite kifejezni, mert ez egy fajta megalázkodás, nem, hogy az én kisgyerekes lenne, azt nem csinálhatjuk, ez túl érzékeny, ez túl mit tudom én mi. Kortársak felé ezeket lekommunikálni pedig annyira tettem meg, vagy szerintem annyira teszi bárki, mint amennyire ezt így akkor így adekváltá teszi. Szóval szerintem 16 évesen nagyon mélyrehatoló érzelmi beszélgetések, vagy ilyen önfelismerések, most nem akarok nagyon általánosítani, de szerintem nem nagyon történnek meg. Vagy hogy ez nem találom bajnak, csak hiszem ez egy ilyen kor jellemző.
Te azt mondtad, hogy 12 és 18 között minden gyerek hálátlan a szüleivel. Tehát ja, ez megúszhatatlan.
Ezt állítom.
De miért?
Hát szerintem, hogyha egy szülőnek bármennyire is érdeke az, hogy a gyereke az egy önálló entitás legyen, aki egyszer majd az életben képes lesz saját magát képviselni, akár munka, élet, párkapcsolat területén, az már a, mit tudom én, tegyük fel, hogy a serdülőkor elkezdődik 13 éves kornál, 12 éves koráig ezt neveli a gyerekébe. Jó esetben állít neki határokat, de ad nekik egy olyan fajta mozgásteret, ahol beleütközhetnek a falba. Csak akkor még a falak sokkal definiáltabbak, és akkor még a gyerekek is sokkal inkább szorulnak ezekre. Aztán hirtelen bekattan náluk valami, hirtelen szépen fokozatosan, és elkezdenek rájönni arra, hogy a szülők azok nem ugyanazok a szuperhősök, mint ahogy ők azt képzelték gyerekkorukban, illetve megnövekszik a cselekvőképességük, meg így az autonómiára való igényük, meg az identitás formálási igényük, és akkor hirtelen a szülő az sokkal inkább egy ilyen nyaggató akadályá válik, ami meggátolja őket abban, hogy igazán így önmegvalósítsanak, vagy igazán így meglépjék azokat az ilyen újonnan előjött pszichológiai szükségleteiket, amik így hirtelen az égből rájuk szakadtak, és ezeket mindenáron meg akarják szerezni. A szülő azt szerintem így visszamenni egy ilyen komfortos módba, ami már nem izgalmas, ami már nem igazán ad ehhez az új, nem tudom, életritmushoz.
De 18 éves korában az ember, vagy a te esetben beszélünk az egyszerűség kedvéért rólad, 18 évesen viszont rádöbben ennek a csalfa voltára?
Nem hiszem, vagy nem tudom, hogy ezt mennyire lehetne találni egy korhoz, vagy egy életkorhoz így leszögezni. Szerintem jó esetben ez így úgy alakul, hogy ideig, jaj, nagyon szeretem a szüleimet, ők a mindenem, aztán így tinikorban, jaj, a szüleim azok csak folyamatosan nyaggatnak, meg idegesítő, meg családi programra kell menni, meg el kell vinni a kutyát, meg mit tudom én mi, aztán pedig ilyen, mit tudom én, 18-20 éves kor után pedig, ó, hát a szüleim igazán sok mindent át kellett, hogy éljenek, meg sok türelmet kellett, hogy gyakoroljanak, annak érdekében túléljük azt, hogy milyen voltam tiniként. De ilyenkor nem is, szóval nem hibáztatod magadat, vagy szerintem ezt a kört, ezt el kell kerülni, csak hogy mégis be kell azt ismerni, hogy ez olyan kor, amikor olyan szintű változásokon megmész keresztül, hormonálisan, idegileg, mindenhogyan, testileg, hogy egész egyszerűen olyan döntéseket hozol, meg olyan mennyiségbe, meg olyan intenzitásba, amiket nem lehet sehogy se feldolgozni. Szóval korábbról nem tudsz meríteni olyan tapasztalatokat, amikkel ezeket tudnál racionalizálni, és később is visszagondolva ezek nagyon impulzív dolgok, mert még nem ismered a saját határaidat, viszont nagyon meg vagy arról győződve, hogy te most éppen magadnak a jó dolgot csinálod. És ennek van szerintem egy ilyen paradoxikus hatása.
Azt mondtad, hogy féltél a lányoktól kezdetben. Uh-huh. Ez hogy nézett ki aztán a gyakorlatban? Tehát eldobtad ezt a fajta szégyenlőséged, vagy félelmed, vagy ezzel együtt küzdöttél meg a kamaszkorra?
Ez egy jó kérdés. Hát szerintem sok oldalról meg lehet ezt közelíteni. Van ennek egy biztos egy ilyen személyes oldala, az arról biztos, hogy többet tudok beszélni, de szerintem van ennek egy ilyen szociális oldala is, hogy szerintem alapból itt tini fiúk között nagyon-nagyon rejtélyes az, hogy így hirtelen a lányok érdekessé váltak, és juhú, vajon mire gondolnak, vagy hogy így vajon így milyen lehet velük most már időt eltölteni úgy, hogy teljesen be vagyok zsongva a hormonaimtól. Meg alapvetően szerintem a mai, mit tudom én, népszerű társadalmi diskurzusban a nők azok így eszméletlenül misztifikálva vannak, és nagyon minden nagyon genderelve van, meg minden olyan nemekre van felosztva, és szerintem ez abszolút leszivárog olyan, akár idősebb férfiakhoz is, de fiúkhoz is, akik választ akarnak arra találni, hogy miért nem képesek nőknek megnyílni, vagy miért nem képesek velük kapcsolatot, kommunikációt létesíteni, és szerintem ez is biztos egy faktor volt, ezt csak így bele akartam rakni, mert szerintem ez nagyon gyakran kimarad így erről a fajta, ebből a témából. Hát személyesen nekem az volt, hogy így bennem mindig is így belőlem hiányzott nagyon sokat ez az ilyen az a képesség, hogy csak így bele tudjak menni helyzetbe, és akkor így sódródjak az árral, és hogy így nem mindent egy ilyen végzetes kudarcként venni, akár a visszautasítást egy lánytól.
Mert annak vetted?
Aha, abszolút. Hogyha valami ilyen történt, akkor abból így eszméletlenül túl dramatizáltam, és abból így fel kellett állnom.
Mesélsz egyet, ami még ránk tartozik ebből az időszakból, 14-15-16 éves korodban?
Aha, szerintem volt olyan, hogy hát amúgy nem volt ilyen túl dramatikus, szerintem volt egy olyan, hogy egy szilveszteri házi bulin egy lányjal kavartam, és aztán pedig utána elmentünk talán egy randira, és nem úgy sikerült, mint ahogy az történt, aztán kiderült, hogy nem is velem akart volna igazából, hanem egy másik srác, és akkor úgy voltam, hogy úristen, vége van a világnak. Önértékelésem az nulla, kiárt nekem az amit a sors nekem mindeddig tálalt, azt a, most ezzel hogyan küzdjek meg, szóval, hogy abszolút volt erre egy ilyen tendenciám. De
aztán becsajoztál viszonylag hamar.
Hát igen, azért, mert szóval van ez, és akkor ezt is tudtam nagyon katasztrofizálni, meg volt egy 6 hónapos kapcsolatom még ilyen 15-16 évesen, amiből nagyon sokra nem emlékszem, mert egész végig be voltam szívva, de aztán utána egy ilyen féltékenységi para miatt így szakítottam a lányjal, és aztán pedig utána ez egy ilyen nagyon mély ilyen bizalmi és féltékenységi nyomot hagyott, amivel nem küzdtem meg, mert folyamatosan szívtam meg, utána más drogokkal is éltem viszonylag rendszeresen, és így hajlamos voltam arra, vagy utána volt egy jó év, másfél év, amikor ezt így tápláltam magamban, hogy én egy kárhozott vagyok, nekem ez nem való, úgyis csak elterelik a figyelmemet, vagy csak megcsalnak engem, vagy
már hogy a nők. Mi.
Igen, már hogy a nők.
Hogy az ő áldozatuk vagy tulajdonképpen.
Igen, hogy egy misztifikáltam őket, már hozzá akarom tenni, hogy mindig kitérek el, de szerintem ez egy általános társadalmi jelenség, nem boldoguló férfiak körében, nem mellesleg a jelenleg egyre inkább liberalizálódó női szerepvállalás hatására, hogy hajlamosak olyan férfiak, akik nem képesek elég érzékenyek lenni, vagy erről kommunikálni másokkal, hogy vannak bizonytalanság érzéseik, hajlamosak misztifikálni a nőket, meg így degradálni magukat, hogy már így nem lehet velük mit csinálni, meg hogy mindig csak hazudni fognak, meg hogy ezek ilyen misztikus lények, hogy folyamatosan küzdenek bennük a hormonok, és nem lehet velük szót érteni.
De ha jól sejtem, itt az volt a probléma szerinted, hogy nem tudtál az érzéseidről beszélni őszintén a lányokkal?
is, vagy akár kortársakkal is. Vagy nem volt egy olyan valaki, mert
fiúkkal
nagyon...
se.
Nem, azért, mert ez egy hiperkompetitív, ilyen toxic maszkulin környezet volt, ahol mindig azon volt a hangsúly, hogy éppen van csaj, vagy becsőgözni, vagy minél több csajjal becsaj.
Tehát az volt az értékmérő magyarul.
Persze, persze. Uh-huh. De szerintem ez viszonylag általánosan az értékmérő ebbe a korban, sajnos később is. És nem lehet erről, vagy akkor nem lehetett erről nagyon kivel egy normális diskurzus vezetni, hogy arról beszélni, hogy nem csak arról, hogy fú, de becsőjöztem, hanem hogy fú, ez egy kicsit ilyen bizonytalan érzéseket vetett fel bennem, vagy azt éreztem, hogy most nagyon kiszolgáltatott voltam. Hát ez amúgy is ebbe a korba unblock nagyon nehéz, bármilyen élethelyzettel kapcsolatban, de hát lányokkal kapcsolatban erről beszélni, hát ez meg ez egy harakiri, mert mint hogy így azt bevallani, hogy gyenge vagyok, vagy valami ilyesmi.
Ma már bemered? Így 21
ja, persze.
Igen?
Persze. Nekem mindig is volt egy ilyen világias érdeklődésem és kitekintésem, és akkor sok megválaszolatlan kérdésből és frusztrációból adódóan bizonyos dolgokra nagyon radikalizálódott a véleményem, ilyen társadalmi problémákról, amik aztán később fellazultak, ahogy bizonyos rétegekkel elkezdtem interaktálni, és elkezdtek valódi emberi kapcsolataim kialakulni.
Érzékelteted ezt nekem? Tehát, hogy milyen társadalmi kérdésben vallottál sokkal radikálisabb, szélsőségesebb és kategórikusabb véleményt, mint mondjuk most?
Ja, hát persze, hát borzalmasan provokatív voltam, nagyon rasszista voltam, nagyon szexista voltam, homofób voltam, és ezeket valójában amúgy nem gondoltam szerintem annyira komolyan.
Akkor sem, amikor mondtad?
Nem. Volt bennem egy frusztráció, mert egy beleestem abba a csőbe, ahol egy oldal nagyon érdekes spin és retorikai trükkökkel ellenség képeket alkotott, ennek nagyon gyakran látjuk manapság is példáját fizetett hirdetésekben. Mindegy, ez félretéve, hogyha ez erre fogékony ember ezeknek a hatásoknak ki van téve, akkor szerintem a véleménye anélkül radikalizálódik, hogy ezt valójában észrevenni. És már csak amiatt, hogy bizonyos dolgok ki lettek mondva, vagy bizonyos dolgokba belelettek szívva, így a véleményük az így folyamatosan átalakul, és ezek inkább reakciós vélemények, nincsen ezeknek tartalma, nincsen ennek ideológiai beágyazottsága, vagy hogyha van is, annak nem olvas utána az ember, csak egy mit tudom én, egy nagyon kiugrasztott, például mit tudom én, mi a radikális liberalizmus, ilyen társadalmi szempontból, hogy ilyen hogy egyetemeken feministák tüntetnek, vagy valami ilyesmi, hát mint egy aggódó férfi, ebbe belekötni olyan, mint nem tudom, reggel felkelni, és kimenni fogatmosni.
Kedvedet leheted benne ezekbe a vitákba?
Abszolút.
Felnőttekkel szemben?
Is, de inkább interneten, anonimus módon, vagy kortársakkal.
De abban mi a lényeg?
Az anonimitásban?
Igen, meg az, hogy kortársaiddal teszed mindezt. Itt...
Hát a kortársakkal talán az, hogy sokkal, hogy a közeget, vagy így az erőviszonyokat sokkal kiegyenlítettebbnek véled, és sokkal jobban meg tudsz vitatni dolgokat, mert általában egy felnőtt, aki normális, kiegyensúlyozott dolgokkal vélekedik ezekről, tegyük fel nővérem, ő azonnali mondta, hogy azokat, amiket most mondasz, az rohadt nagy baromságok, vagy ezeket hagyd abba, és akkor inkább ezekről nem vitatkoztam. És az anonimitásról pedig abban benne van az is, hogy sokkal gátlástalanabb vagy, és sokkal kisebb az a vélt és valós retorzió, ami a vélemény kifejtésedből adódik, és ez sokkal inkább radikális megjegyzésekre sarkal téged.
Ha most téged 21 évesen kérdeznének gyerekvállalás előtt álló szülők, és még én is az vagyok, aki egyszerűen szeretnénk gyereket, akkor milyen tanácsot adnál nekik, hogy mi az, amit például feltétlenül jól csináltak a te szüleid?
Szerintem bárki, aki ezt hallgatja, annyit tudok mondani, hogy bírjátok ki. De őszintén nem tudok ennél jobb tanácsot adni, mármint hogy akármennyire jó szülő vagy, akármennyire odafigyelő, liberális, határokat meghúzó, sokrétű, artikulatív, verbalizáló, érzelmileg közeli, bármiről tud beszélni, bármilyen biztonságot meg tud adni a gyerekének, a gyereke ezeket a biliket fel fogja borítani, és mindenbe bele fog köpni, amit csak tud. Szerintem nekem ez a véleményem erről. Viszont nem fogja kimondani direktbe, de nagyon nagy szüksége lesz a szülőre. nagyon-nagyon szüksége lesz arra, hogyha mondjuk a gyerek fűszagúan megy haza, vagy éppen meg fogja azt osztani valamelyik szülőjével, hogy így, hogy anya, apa, végre lefeküdtem valaki, vagy valami ilyesmi, akkor ezeket a dolgokat nem túlreagálni, ezekre nem kapkodni, hogy úristen, most ez egy ilyen nagy dolog, vagy ez ilyen formatív esemény, erre most valami nagyon nagyot kell mondanom, hanem tudni kell őket így partnerként kezelni, tudni kell, mert igazából itt tényleg szerintem erre vágynak leginkább, hogy elismerjék végre őket, hogy ők is olyan felnőttek, nem olyan felnőttek, mint a felnőttek, de hogy ők is elkezdik elérni azt a szintet, amit aspiráltak már egész gyerekkoruk óta. Szóval ez talán egy jó tanács tud lenni, de szerintem ami a legfontosabb, az ugyanaz, mint amit már csecsemőkor óta kell csinálni, az az, hogy beszélni. Szóval mindenről beszélni, nincsen tabu. Meg van privát szféra, de nincsen tabu.
Hát ezt most könnyen mondod, hogy beszélni. Te mondtad, hogy érinthetetlen voltál és elérhetetlen. Hát akkor mit csináljon egy szülő, hogyha nem akar vele alkalmaz gyereke beszélgetni?
Én amondó vagyok, hogy igen, van ez is, viszont hogyha volt annak egy kultúrája vagy szokása a családban, hogy mindenről lehet nyíltan beszélni, akkor szerintem ezek minimalizálódni fognak. Biztos, hogy lesznek olyan dolgok, amiket a tinédzser megtart magának, mert kialakul először a privát szférája, és kialakul egy autonómiája a teste és a lelke fölött. Biztos, hogy lesznek olyan dolgok, amiket nem fog megosztani a szüleivel, még akkor is, hogyha ezek olyan dolgok, amik evidensek a szülei számára. Ezeket szerintem mondom, úgy lehet minimalizálni, hogy már kicsikor óta beszélni és verbalizálni dolgokat, és akkor ezek nem lesznek annyira szembeötlőek, vagy nem lesznek annyira radikálisak szerintem.
Te elkezdted a pszichológia szakot az egyetemen, ugye? Azt abba hagytad, vagy most is úgy néz ki, hogy pszichológus leszel? Tudod-e már, hogy mi leszel, van, hogy leszel?
Nem hagytam abba, valószínűleg nem leszek pszichológus, de nem akarom elszólni magamat azzal az előfeltételezéssel mentem egyetemre, hogy hatalmas közösségi életbe csöppenek, és a végre láthatatlan tudástárba a legszakképzettebb emberek közé, meg mindenek közé fogok így, vagy azok között fogok lubickolni. Ezek közül nem történt meg nagyon-nagyon sok, de ezek csak személyes sérelmeim, de ez egyáltalán nem is az egyetemet, vagy a szakot akarom becsmérelni, vagy a szaktársaimat, csak idealizáltam ezt az egészet. Azzal az elképzeléssel mentem, hogy terapeuta leszek, ez azóta eléggé megváltozott, leginkább azzal, hogy na most próbálok valami jót mondani, de szerintem fogalmam nincs, hogy mit akarok csinálni.
Hát még van időd?
Hát, igen, szerintem 30 évesen majd azt fogom mondani, igen, volt időm, de nem akarok nagyon sokáig egyetemen ragadni.
Hát azt mondtad, hogy amúgy is félsz a kudarctól.
Nem annyira, mint korábban.
Nem annyira, mint korábban?
Nem, egyáltalán.
Hát ha számít valamit a véleményem, valakinek ilyen verbalitása van, és intellektuálisan ilyen gazdagon butorozott, az meg fogja találni szerintem a maga számára komfortos szakmát, és abban sikeres lesz. Ebben én elég biztos vagyok.
Jó, ezt magamra ruházom. Ezt próbálom elhitetni magammal. Köszönöm.
Én köszönöm, hogy itt voltam. Ez volt a Lélekben Labanc Dániellel és Molnár Zoltánnal. A műsort nem csak hallgathatják, de végig is nézhetik. Iménti beszélgetésünk hamarosan már látható lesz YouTube csatornámon is. A mai adás létrejöttében köszönöm Leocki Míriam, Rózsehegyi Gábor és Lantos Dániel segítségét. Találkozzunk holnap, vagyis vasárnap itt a Klubrádióban. Viszont hallásra! Lélekben Kadarkai Endre műsora.